Mai könyvajánló rovatunk vendége Gerőcs Péter, akinek tavaly ősszel jelent meg a Kalligram kiadónál az Ítélet legyen című kötete. Egy kis szünetet hagytam a műfaj megjelölésnél, mert azzal kapcsolatban zavarban vagyok. És aki most Amerikában van, ha elszabad árulnunk, én nagyon szerettem volna elérni, és nagyon szerettem volna, hogyha erről a kötetről ilyen távolságban is beszélgetünk. Lehet, hogy jót is tesz, vagy tett ez a pár hónap szünet a megjelenés után. Péter, azt mondják, hogy ez egy esszékötet. Fenntartod ezt?
Én is zavarban vagyok a műfaj megjelöléskor, mert az írás idejében nem gondolkoztam azon, tehát hogy nem volt egy ilyen, nem volt egy műfaji sorvezetőm, hanem inkább csak azt a szabadságot próbáltam megélni, a bármilyenséget, hogy tulajdonképpen bármilyen gondolat, tárgy, probléma létrehozhat egy szöveget. És hát hogy kicsit ez egy ilyen eszesemmi fog meg jól, az esszé, mint műfaj meghatározás, az azért segít talán nekem is, mert abban minden belefér. Eredetileg egyébként nem esszének hívtam őket, hanem szócikkeknek, és ebben volt egy olyan nagyra vágyás is, hogy egy ilyen enciklopedikus jelleggel tudjak belefoglalni mindent, ha nem is mindent, egy holisztikus igényel, de legalábbis a bármit vagy az akármit. És rövid szövegek akartak lenni, tehát a jelen formájában az egy kicsit másként mutatja magát ez a kötet, mint ahogy eredetileg szeretett volna kinézni. Szócikkek akartak lenni, aztán nem ezt a formát követelték meg a szövegek, tehát így lettek inkább esszék. De ez nem teljesen pontos, bár sokféle esszét ismerünk, de ezek egy kicsit személyesek, néhol kicsit teoretikusak, és tárgyiasítják is a személyes vonatkozású kérdéseket. Tehát mindenféle van benne, de azt tudom mondani, talán az a legpontosabb, hogyha a szövegnek vagy a kötetnek az egyik ilyen referenciális pontjára hivatkozom, amire ő maga is hivatkozik és vonatkozik, az a Dérinek az Ítélet nincs című kötete, ami nekem nagyon fontos volt olvasóként, megértelmezőként, és talán azt a műfaji hagyományt próbálja folytatni vagy követni, amit ott szerintem kicsit egyedülálló módon hívott életre Déri, tehát hogy én annak nem látom utána folytatását, a magyar irodalom történetében legalábbis semmiképp. Nehezen meghatározható, tehát hogy mondom, egyszerre minden beleférhet, bár Dérinél persze más az elgondolás, és nyilván az életkorból is adódóan, meg egészen más pozícióból beszél, az életmű a saját pályájának egy másik pozíciójából, ahol ez az egész egy retrospektív, egész életre és a személyes bukásaira és esendőségeire való visszatekintés is jelenti, tehát egy lelkiismereti kötet is. Ez nálam azt gondolom, hogy nincs így, nem is lehet így, mert az életkoromból adódóan sem, de mégis az a beszédmód, ahogyan ő ráfordul a problémáira, ahogyan körbejárja akár a legegyszerűbb, leghétköznapi pimp dolgokat is, az nagyon érdekelt. És akkor ebből adódik az is, hogy szerencsés lehet az eltávolodás egy ilyen kötettől, bár ezen fordíthatok egyet, tehát maga a kötet volt egy bizonyos értelembe vett eltávolodás a korábbi kötetektől, pont azzal, hogy pont a személyességgel. Tehát, hogy a személyesség paradox módon nem egy közelítés jelentít, hanem egy távolítás, mert részleteire bontom azok, és tárgyasítom azokat a dolgokat is, amik akár az én legmélyebben, vagy engem legmélyebben foglalkoztató emberi problémák, akár a saját életemből.
Én egy kicsit vissza is hőköltem ettől a személyességtől, és felmerült bennem a gyanú, hogy amit én a kezemben tartok, az tulajdonképpen nem esszé, meg nem is teoretikus szöveg, hanem egy nagyon is konstruált irodalmi szöveg, és azt a címet is adhatnám neki, hogy egy regényhős keres egy regényt, de ez több okból is, tematikusokból, perspektívikusokból, nyelvi okokból is nem találja, úgyhogy itt egy ilyen regény nélküli regényhőssel szembesülünk, akit az óvatlan olvasó a szerzővel azonosíthat. Na, de ez lehet, hogy egy hübrisz, vagy egy illúzió.
Most akkor megint a zavaromról tudok egy kicsit számot adni, mert még amikor korábbi köteteim kapcsán esetleg felvetették a személyekkel, vagy az én személyemmel való azonosíthatóságnak a lehetőségét, akkor mindig nagyvonalúan tiltakoztam, hogy hát ugyanez fikció. Ennek semmi köze ilyen értelemben a valósághoz, túl azon, amit az alkotásnak a mienségéről tudhatunk, hogy az a lélek mely bugyrából hogyan és mit merít. Na most ez esetben nem lehet ezt ilyen egyértelműen kimondani. Tulajdonképpen ez az első olyan kötetem, amiben a személyes vonatkozás és a fikció játékának az aránya az azért mindenképpen más. Tehát ezek konstruált szövegek, de vállaltan én magam is néhol saját magamat keresem bennük. Ettől még, azt lehetne mondani, ez egy kicsit egy ilyen esztétikai játék is, vagy gondolatkísérlet, hogy mitől lesz a fikció-fikció, vagy hol válik el a valóságtól. Lehet, hogy egy egészen pici árnyalatnyi modifikációja a valóságnak az, amitől mégiscsak leugrik róla a szöveg, leválik róla, és külön válik, és attól beszélhetünk onnantól fogva a fikcióról. Az a hitem és vágyam, hogy ez esetben ez megtörténik, de a modifikáció nagyon pici, talán inkább az a fontos, hogy a kérdés irányok, tehát ennek a beszélőnek, ennek a kötetnek a beszélőjének a kérdés irányai egészen más felé mutatnak, mint a személyesség felé. Inkább azt mondanám, hogy onnan érkeznek, de az, amire ő kíváncsi, az soha nem ez. És már vágyam szerint, tehát vagy az intuícióim szerint. Ha így lenne, akkor, mint ahogy ezt tematizálja is egyik-másik jobb hiány nevezük eszének, akkor az nagyon intimmé válna, és talán érdektelenné is az olvasó előtt. Bár nem feladatom, hogy megítéljem én magam a szövegnek az érdekességét, de még egyszer mondom, az volt az elgondolásom, hogyha onnan indulunk, de nem odaérkezünk, akkor hanem mondjuk egy általánosításba, vagy univerzalizálni próbálja a szöveg azokat a partikularitásokat, amik esetleg mondjuk éppen a személyes emberi vonatkozások terepén keresi a tematikus magját, vagy kiindulási pontját, akkor érdekessé válhat, és akkor mindenki megtalálhatja benne esetleg azt, vagy kiszemezgetheti belőle azt, ami a saját olvasói individuma felől érdekes lehet.
Egy ilyen, permanens önmegfigyelés, ha én ezt jól követem, vagy jól érzékelem, egy módszertani önmegfigyelés, amiben aztán láthatóvá válik, hogy hogyan olvas valaki, hogy milyenek a személyes viszonyai, milyen a test, vagy a testekhez való viszonyai. Persze kérdés a számomra, hogy mi lehet ennek a módszertana, és akkor visszaugranék egy kicsit ahhoz, amit Déritről mondtál, hogy mit vettél át tőle, mit vittél tovább ebben a kötetben, akár formailag, és hogyan váltak mégis eszészerűvé ezek a könyvek. A szövegek, azért nem nevezném ezt az általánosabban ismert eszéknek, mert nem annyira feszes a szöveg keretük, mint ahogy az eszét én megszoktam. Sokkal inkább naplószerű, töredékesebb.
Egyébként a valamennyire a kezdeti elgondolásban is így volt. De hát, hogy a kérdésre megpróbáljak válaszolni, most egy friss élmény, amíg a barátommal és a feleségével a sivatagot róttuk, hogy alok, hol kocsival. Amikor kocsiban ültünk, akkor
egy pillanatra,
olvastam nekik.
Egy pillanatra megállítom Gerős Pétert, mai beszélgetőstársamat, mert nem tudja a hallgató, hogy ő Amerikából jelentkezik be, és most tért vissza civilizációba, internet közelbe, és az elmúlt napokban a sivatagban túrázott. Innen jöhet az útélmény.
Igen, és a kocsiban egyébként a e-könyvemben lévő, vagy a memóriában lévő tartalmak között dönkéztem, hogy mit olvassak föl nekik, mert voltak azért itt jó 4-5, meg 8 órás autóutak, és volt köztük egy olyan is, amikor éppen a Dériből olvastam hosszú részleteket. Most egész, már sokszor olvastam ezt a könyvet, meg Dérinek a életművének a nagyobb részét is újra és újra olvasom, de most ennek a konkrét könyvnek a vonatkozásában az most más tűnt fel, mint korábban. Most az tűnt fel, miközben olvastam, hogy a mondatok hogyan indáznak egymásba. Ezek ilyen, hát valamennyire Dérire jellemző módon is ilyen mondat óriás kígyók, és utána erről beszélgettünk is a barátommal, hogy mit csinálnak ezek a mondatok. Nekem az jutott eszembe, hogy az emlékezet működését utánozzák. Tehát olyan folyamatos közbeékeléseken belüli alárendelések és azon belüli újabb alárendelésekbe merül alá, majd indázik vissza a gondolati főcsapás irányába, ami tulajdonképpen azt mutatja, hogyan az ember merengve gondolkozik, illetve hogy, és még inkább, ahogyan visszaemlékezik dolgokra. Ebben persze mindig benne van a konfabulációnak, és az újrabeszéléssel az újrakonstruálásnak a dilemmája is. Na, valami ilyesmi érdekelt engem. Most azt nem tudom megmondani, hogy a mondatok szintjén ez, meg volt, ez nem volt egy konkrét célkitűzés, hogy Dérit utánozzam, de valami ilyesmi, tehát, hogy a saját tudatom működésének a rögzítése, bizonyos fázisaiban, állomásaiban a rögzítése. Tehát tulajdonképpen ez, azt is mondhatjuk, hogy egy napló, csak nem egy olvasónapló, vagy a hétköznapok életeseményeinek a rögzítése, hanem a tudat működésének a rögzítése próbál lenni.
Hogy mire figyelek, mi érint meg, mi marad meg, mi változik és hogyan változik, abból, ami lenyomattá válik bennem. Azért érzem, én nagyon zavarban magam, mert ilyenkor a magyar irodalomban egy ilyen kettős helyzettel szembesül az ember. Egyrészt igen, van ennek egy hagyománya, ennek a reflexív beszédnek, ennek a memoár feldolgozásnak. Másrészt pedig az én próza, vagy a személyes, valódi életről való beszéd, az mindig egy kicsit ilyen eltolt volt, vagy nem szeretett, nem támogatott, nem művelt dolog volt. Mindig hozzá kellett tenni, hogy ez azért konstrukció, ez nem a mi hétköznapunk, ez nem annyira érdekes. Nem érezted ezt a feszültséget, vagy nem merült fel, amíg a kötetet szerkesztettétek, említetted, hogy ez egy hosszabb munka volt, vagy egy alapos munka, hogy ebben a mai irodalmi térben bevinni az énnek ezt a reflexióját kockázatos, vagy nehezen kezelhető?
Igen. Tehát ez mindenképpen egy kockázatosság, és ahogy mondtad is, biztos, hogy nincs nagy hagyománya sem a memoárirodalomnak, zárójelet nyitok, ez nem sorolható egyértelműen ennek a, nem illeszthető ennek a fősodrába, de legalábbis az én próza, vagy egy ilyen alanyibb próza, egy önreflexív próza, az mindig egy, hogy az esztétek szokták mondani, egy aleatórikus játék, vagy hát egy bizonyos értelemben egy kockázatos játék. Na most szerettem volna ezzel egyáltalán nem foglalkozni. És ezt azért tehettem meg, tehát ez nekem egy kicsit egy luxuskönyv, olyan értelemben, hogy volt, hogy is mondjam, megteremtettem az idejét annak, hogy ezt megírjam.
Ez mit jelent?
Hát azt jelenti, hogy nagyon, hát prózai dolgokra gondolok, nagyon sokat kell dolgoznom, és viszont megvan a lehetőségem arra, hogy időnként tömbösítsek szabadidőket, olyankor tudok elvonulni írni, viszont akkor is, és itt most lehet, hogy vallomás következik, ezt a gondolat még soha nem jutott eszembe, most lehet, hogy eszembe jut, hogy a pont, amiről beszéltünk, hogy mennyire van hagyománya ennek az én prózaszerű szövegnek a magyar irodalomban, hogy minthogyha itt volna egy hierarchikus felosztás, a regény, a novella, tárca, ismerjük ezeket a felosztásokat, és az én próza között, vagy egy ilyen alanyibb próza között, nem tudom, milyen a jó megnevezés, mert biztos, hogy nem memoárirodalomról beszélünk. Én magam ezt nem osztom, és talán nem is tudnék olyan embert mondani most, aki ezzel így egyetértene, és mégis valamiként így együttesen mind azt gondoljuk, hogy lehet, hogy egy féltudatos vagy tudatalatti elgondolás szerint ez valahol mindannyiunkban ott van, hogy hát ez azért mégsem ugyanaz, mint a regény. Nem tudom, hogy szeretném azt hinni, hogy én ezt semennyire nem gondolom, de lehet, hogy egy kicsit mégis. De minden esetre, amit mondani akartam, hogy én ezzel párhuzamosan közben írtam a regényemet. Hát ez kicsit a felszabaduló 20 perceknek, meg olykor 4 óráknak az állomásaiban született, tehát mint egy nagyobb utazásnak a pillanatnyi megállóiban, azok az idők hozták létre valamennyire ennek a terét, és azon keresztül a műfaját is. Tehát a műfajt időnként az embernek az életeseményei is meghatározzák, mikor mire van ideje, hogyha csak hajnali 4-től fél 5-ig lenne időm írni, akkor lehet, hogy tárcákat írnék. Persze nem csak ez dolgozott bennem, hanem még egyszer mondom, a szabadság, hogy bármit leírhassak, és ezzel válaszolok is egy kicsit a kérdésre, hogy szerettem volna saját magamat is felszabadítani olyan dolgok vagy békjuk alól, amiket azok a kötöttségek jelentenek, ahogyan általában a műfajokról is gondolkozunk, vagy arról, hogy mi válik kockázatossá, mi nem. Szerettem volna magasról tenni erre.
Mondok egy képet, ami eszembe jutott egyrészt a kötet olvasása alatt, másrészt most, hogy beszéltél, és aztán mondd el nekem pontosan, hogy milyen békjukra gondolsz, vagy mondd ki, ha kipiszkálhatom belőled. Én úgy éreztem magam, amíg ezt olvastam, minthogyha azt látnám, hogy egy egyébként decens úriember, akit megszokott az ember mindig a formáknak és az előírásoknak szerint viselkedni és öltözni látni, az hirtelen megjelenik délelőtt 11-kor a városban, a csíkos pizsamájában, és a legnagyobb természetességgel a magánszféráját hozva magával, vagy viselve, sétál, és úgy élvezi a közteret pizsamában.
Uh-huh. És akkor... Értem. Igen.
És ez még engem, mint olvasót is zavarba hozott, vagy mint írót, mert arra gondolt, hogy úristen, jönnek ki az emberből ilyen szövegek, de fú, én olyankor mindig nagyon zavarba vagyok. És jól elásom. Nem azért, mert rosszak, vagy nem tudom, érted? Csak hogy az intim szféra az egy ilyen, hát hogy mondjam, az ember védekezik, vagy fél tőle, vagy megijed.
Hát meggondolhatjuk, hogy az magánügy.
Nem, egyébként azt gondolom, hogy a legintenzívebb közügy a magánügyünk. Abba biztos vagyok, és hogy tulajdonképpen mindig csak a magánügyeinkről kéne beszéljünk, és akkor minden sokkal jobb volna. Nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem fontos, csak hogy valami olyan típusú feltárulkodás, amit nem biztos, hogy könnyű kezelni, vagy olvasóként megvannak hozzá a rutinok és eszközök.
Értem. Hát erre több irányú válaszom van, meg akár kérdésem is, és rögtön, amit felajánlottál, az inkább az olvasói, vagy annak a képnek a nézői pozíciója, sem mint egy olyan valakinek a pozíciója, aki ezt létrehozta. Mert azzal, hogy elém tártad ezt a képet, így most azon gondolkozom, nekem ez ugye nem volt a fejemben, hogy ez a pasas, ez autentikusan csinálja ezt, tehát itt most jó értelemben mondom akár az önélvezetet is, tehát hogy élvezi ennek a helyzetnek a sajátosságát, vagy pedig demonstratív és magamutogató. Mert az skála két vége volt, hát nyilván közből is van nagyon sok átmenet, mert hogyha ez egy magamutogató gesztus, akkor biztos, hogy nem szerencsés. Hogyha ő meg akarja mutatni, hogy már pedig ő ezt megteheti, akkor az visszássá válik. Hogyha ezen nem mereng, hanem ő benne a pizsama viselése közbeni öröm, hogy süti a nap, és hogy a hálószobáját, ha máshogy nem, de legalább a pizsamájával kiviheti az utcára, és nem tudom, hogy ennek milyen áldásos következményei vannak, mert még nem próbáltam ezt soha, de hogyha ez az öröm az, ami működteti, és ez érződik az ő jelenlétében, legyen ez a kötet tétje, akkor én, mint a képnek a nézője, mint egy utcai járókelő ez esetben, elfogadom, és vele tudok örülni. Ez mondom, ez a szöveg egyik tétje, és én ezt nem tudom megítélni, hát ez ugye pont ez az egy, nem az én feladatom. Szeretném azt hinni, hogy az utóbbiról van szó, és nem az előbbiről. Ez volt az egyik, a másik, nem tudom még az intim szférával. Ja igen, a másik az, hogy azért azt szeretném egy nagyon fontos zárójelben itt jelezni az olvasóknak, és a hallgatóknak főleg, hogy arról nincsen szó, hogyha valaki ezt a könyvet kézbe veszi, akkor az én intim belvilágomról az én bármit is megtud. Tehát vannak ugyan szövegek, amik nagyon erőteljesen utalnak erre, most mondok egy példát, van egy olyan szöveg, amelynek a beszélője egész egyszerűen csak azt rögzíti, hogy az ő telefonjának a naptárja az hogyan működik, és hogy az ő tulajdonképpen a beszélőnek az emlékezete helyett is, és hogy ebből milyen furmányos vicces, vagy komikus, vagy kevésbé vicces helyzetek tudnak kialakulni. Na most ez véletlenül sem arról szól, hogy én egy emlékezet nélküli, most klasszikus értelembe vett idióta lennék, aki nem tudja az utcán, hogy balra kell fordulni, vagy jobbra, mert hogy ez a figura egy kicsit így van ezzel. Eszembe jutnak dolgok a saját életemből is, meg más életéből is. Itt most nyilván poentírozva vannak, és fölnagyítva vannak olyan dolgok, amiknek az ötletadója lehet, hogy éppen az én életem volt, vagy az én időnként handicapes működésem, de a handicapet is úgy értem, hogy hát azt lehet, hogy azok annyira parányi handicapek, hogy csak én tudok róluk, és kívülnézetből nem olyan nagyméretűek, nem annyira láthatók, nincsenek elől. Ezeket én most előre toltam, és mondom, nem csak a saját életemből, de hát lehet, hogy pont ez az a modifikáció, amitől fogva már nem az énről és a valóságról, legyen az bármi is, beszélünk, hanem már ez a fikció terepe innen.
Itt kell visszakanyarodjak ahhoz a kérdéshez, hogy mitől akartál megszabadulni, vagy szerettél volna. Hogy miért volt fontos, hogy regény írás közben megszülessen ez a kötet, ami lehet, hogy egy ilyen szelep, vagy nem tudom, segédeszköz ahhoz, hogy így, hogy én rekonstruálom ahhoz, hogy aztán nem tudom, megkönnyebbülve írjon, vagy könnyebben írjon az ember.
Igen, valami ilyesmi. Hát nem is eltávolodni akartam semmitől, hanem csak kioldódni annak a egyre szorosabbá és nehezebbé váló kötelékéből, amit az utóbbi időben az íráshoz való viszonyom jelentett. Tehát ugye ez az ötödik kötetem, meg van a fiókba kettő, ami lehetőleg ott is marad, és soha nem kerül elő. Tehát, hogy sok szöveget írtam, amit most csak ugye mennyiségi kérdésről beszélek, és itt azért fontos a mennyiség kérdése, mert lehet, hogy ez az, és az ehhez társuló ilyen magammal szembeni kíméletlenség írás közben, azt gondolom, hogy ez természetes, tehát hogy ezt mindenki megéli, amikor nemhogy ír, bármit csinál, tehát egyfajta perfekcionizmus az társához szegődik, de hogy ezek egy nagyon hosszú távon ezek hát elnehezítik ezt a viszonyt, és egy idő után már annyira nehéz szülésé válik minden hogy is mondjam, gép elé vagy papír elé járulás, nagyon elnehezíti ezt a folyamatot, sőt egy kicsit keservessé is tudja tenni. Ez most egy személyesebb vallomás volt akkor, ami kapcsolódik a kötethez, és újra kerestem vissza azt a levegő, az írásnak azt a levegővételét, ami bennem szorongás van, hanem egyfajta könnyedség, egy könnyű be és egy könnyű kilélegzés. Tehát ezt keresi ez a szöveg, ezt a viszonyt. Ez az én személyes történetem, amiből jött ez a szöveg, és gyorsan tovább árnyalnám egy picit, tehát félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy képtelenné vált, vagy én váltam képtelenné arra, hogy lendülettel írjak, csak nagyon nehézkessé ahhoz képest, mint amilyen örömet ez korábban jelentett. Szóval mondom, itt van egy, lehet, hogy ez a legfőbb tétje. Tehát amennyire Dérinek mondjuk az, hogy mérleget készítsen, és elszámoljon a bűneivel és esendőségeivel, nekem ez inkább egy, ezt csak azért akarom kihangsúlyozni, mert már kaptam ki azért, hogy ez a kötet miért keres egy hasonló pozíciót, mint egy pályaívét lezáró, életútja végén járó idős író, aki hát ugye akkor már nem befutott is volt, meg nagy elismerésnek örvendett, tehát ezt csak azért tartom fontosnak megjegyezni, hogy mennyire más ez a pozíció, amiből ez a szöveg született. Szerintem én azt hiszem, vagy úgy emlékszem, hogy egyfajta gyermeki örömöt kerestem újra az írásban, hogy fel akartam tenni ezt a kérdést, hogy megtapasztalható-e még újra, mint kicsit olyan, mint amikor a fiatal felnőtt, vagy a 30-on túli felnőtt fölteszi magának újra a kérdés, hogy létezik-e még az a fajta szerelem, amit ő kamaszkorában megélt. Hát szerintem ez a személyes háttere ennek a könyvnek.
Péter, te nem sokkal vagy 30 után, ha szabad ezt elárulni.
Hogyne, hát ez nem titok, persze. Hát lehet, hogy éppen ezért tettem föl ezt a kérdést.
De nem is értem, hogy merül fel a kérdés. Mondjuk jó, ezt egy olyan ember kérdezi tőled, aki még mindig ott tart, hogy egyáltalán szabad-e elkezdeni írni, tehát, hogy nulla bátorság és nekilendülés, és én mindig rácsodálkozom, hogy úristen, megint megjelent egy könyv, és még egy könyv, és mennyi könyv gondolja úgy, hogy könyv kell legyen, és aztán, amikor én ezt a könyvekkel szembeni szkepszisemet visszafogom, akkor rájövök, hogy hát igen, ennek a könyvnek lennie kellett, és rám is válaszolva a kérdésed, de felszabadítóan hat az, hogyha pizsamában látok valakit a normák között és fölött gázolni. A magamutogatás azért ennél sokkal erősebb gesztusokat és eszközöket kíván. Úgyhogy igen, ez valahol fel is szabadít, meg rávilágít arra, hogy mennyire be vagyunk zárva a műfajokba, meg a sznobériába, meg az elvárásokba. Na de hát te itt sejtetted azért, hogy ez lezárult, megjelent ez a könyv. Notabene azt mondjuk el, hogy a hangsúlyeltolódás, a déri ítélet nincs, és a te ítélet legyen kijelentésed között hol van?
Most a két cím között?
Meg a pozíció, amit felveszel, azért nálad akár közéletről beszélsz, akár személyes viszonyokról. Mindig megfigyeltem egy ilyen kívülállást, vagy kívül maradni akarást, egy ilyen módszertani távolságtartást. Ne fecséreljük az energiáinkat felesleges, vagy valótlan, vagy álságos problémákra.
Igen, bár hát a módszertan ebben az rögtön mutatja a pozíciót is, ez a két dolog, bár ez a két dolog mindig együtt jár. Itt most magamban kell kutakodni egy kicsit ahhoz, hogy a szöveget is jobban értsem, már amennyire pontosan tudok rá emlékezni. Tehát talán nem arról van szó, hogy felesleges dolgokra ne fecséreljük az időnket meg az energiánkat, azt hiszem a szöveg tanúsága szerint, hanem inkább arról van szó, hogy minden érdekes, semmi sem felesleges, de az elbeszélő pozíció felől, ennek az elbeszélőnek a pozíciója felől minden inkább partvonalról érdekes, mert csak egy bizonyos és valamelyest rögzített távolságban tud megszületni az analízisnek a lehetősége. Itt persze következik a kérdés, hogy miért az analízis, miért ez a fontos, és itt ugye az analízisnek minden tárgyává válhat, éppen hogy saját maga is, és akkor születik egy belső távolság az önmegfigyeléshez. És ezt a kérdést nem tudom megválaszolni, ez az elbeszélő sajátos magánya, sajátos kívülrekedtsége a világon, de valamiért mégiscsak azt tartja ő szükségesnek, vagy fontosnak, hogy ne bévül legyen a dolgokon, hanem ebben a megfigyelői pozícióban. Ebből nagyon sok sérelme származik, megint mondom, hogy itt nem egy az egybe kell velem azonosítani ezt az elbeszélőt, nyomokban lehet, de hát az meg kit érdekel, ugye? Inkább arról van szó, hogy a folyamatos és megszüntethetetlen analízis az egy kicsit ellehetetleníti azt, hogy ebből a pozícióból a megfigyelő meg is élje azt, amit megfigyel. Ez tulajdonképpen egy kisebb közhely, de itt fontos, mert kijelöli a szövegnek a belső viszonyait és a belső tereit a saját tárgyaihoz. Dérinél egyébként pont ez nem olyan nagyon különbözik. Bár ő neki más a megfigyelő pozíciója, és a Tamás egy tetején ül a kertjében, ahonnan rátekint egyszer a világra és ugyanakkor a múltra, és nézi, hát ő persze a halottjait nézi, mert hogy túlélt mindenkit, szerencsétlen, ez egy nagyon keserű tapasztalat lehet, és látja a hegyoldalon elvonulni a valamikori halottjait, a barátait, a Tóth Árpádot, a Füstmilánt, a feleségeket és szeretőket, és ez idézi meg a múltat. Tehát ez is egy megfigyelői pozíció, talán persze egy kicsit máshogy, és egy élvetegebb. Azt hiszem, hogy az én könyvem elbeszélő egy kicsit szorongóbb alkatú megfigyelő, ő ténylegesen kirekeszti magát a dolgok tárgyköréből kívülre. A Dérinél ez nem így adódik talán, hanem ott a távolságot csak az idő teremti. Eleve erre mondjuk a szerkesztőm hívta fel a figyelmet, egy ilyen érdekes megfigyelés nekem nem jutott eszembe, hogy az én könyvem elbeszélője, vagy beszélője, mondjuk így, mert nem mindig van mit elbeszélni, nem mindig nyilván cselekményes dolgokról beszélünk, inkább zárt terekből figyel meg. A Déri figurája pedig mindig a kertből. Nem ezért élveteg, ez csak egy tünete ennek, de egy élvetegebb, és még azt is megkockáztatom, hogy legalábbis számomra egy szerethetőbb beszélő, mint az én könyvemnek a beszélője, ott nagyon sok szorongás, és ilyen kukucskaszerű analízis az, ami megfigyelhető.
Összezártság és magára zártság.
Igen.
Én mondod ezt egy többnapos sivatagi túra után. Innen kéne elkezdjünk egy hosszú másik beszélgetést arról, hogy rendben van ez a vállalt reflektív pozíció, de mit kezdjünk azok, akiket megfigyelnek, mit kezdjünk az élettel, az aktivizmussal, a közéletben léttel vagy nem léttel, erről is nagyon érdekes szövegeket írtál. Én azt javaslom, hogy folytassuk, áruld most el, hogy milyen regényen dolgozol, és hogyha Európához közel kerülsz, akkor innen vegyük fel a szálat. Ha szabad, vagy az a típusú író vagy, aki nem akar elárulni, és akkor milyen megértem, és nem foggatlak.
Nem, semmilyen problémám nincs ezzel. Nem, a kérdés az, hogy mi az, amit el tudok árulni belőle, és nem azért, mert titkos, hanem esetleg az, hogyha sokat elárulok a részletekből, akkor az a félelem születik bennem, hogy esetleg a szövegnek a felhajtó ereje az elmúlik vagy alábbhagy. De most erről nincs szó, mert tulajdonképpen én ezt a regényt lezártam, de nem olyan értelemben, hogy a szöveget, hanem olyan értelemben, hogy a cselekményt. Tehát ezen a szövegen én még sokat fogok dolgozni. Ami erről tudható, hogy az volt itt a nagyon nagyra vágyó tervem, hogy egy embernek, egy fotográfusnak a teljes életét, kisgyerekkorától a haláláig végigkövessem, de nem kronológikusan, hanem apró szituatív mozzanatokon keresztül, amik látszólag véletlenszerűen következnek egymásra, időben akár egy ilyen keveredésbe, tehát nem kronológiában, és amik között a kapcsolatot az ő fotói teremtik meg, tehát mindig fotókat járunk be, és ezek teremtik meg az idejét és a terét is ennek a regénynek, és hát aztán amit most nem tudnék elmondani, mert nagyon részletesen kellene kifejteni, és ez talán itt aránytalanság volna, hogy hozzászegődik, de már kisgyerekkorától fogva, csak akkor még egészen más áruhában egy lány ikerpár is, akikről akár azt is gondolhatnánk, hogy ők maguk az ördög. Persze nem meseszerűen, hanem ez inkább realisztikus próbál lenni ez a szöveg, és hát a fotográfusnak aztán lesz életútja során valamikor kora középkorában egy kényszeres gondolata támad, vagy inkább azt mondja, egy mániája, hogy ő hogyan segíthetne, hogyan menthetné ki a zajló időből az alámerülő névtelen és arctalan egyéneket, mint ahogy gondolja a világ egészet tulajdonképpen ilyen emberekből áll, és hát akkor ő portréfotósként próbálja ezt a problémát megoldani, de útjába áll éppen az ikerpár egyik lány figurája, vagy lány tagja, aki pedig kurátor, és a nagyívű fotókiállításnak a tervét próbálja ellehetetleníteni. Valami nagyon nagy vonalakban valami ilyesmi, remélem semmit nem mondtam el, és ugyanakkor mégiscsak mondtam valamit. Ez a regény készül, tulajdonképpen mondom, a cselekmény elérkezett a legvégéhez, de hát most nagyon sokat kell dolgozni a szövegen, és ha lesz időm, akkor ez nettósítva szerintem még 3 hónap, amíg készre tudom szabni.
És hogy a svéd csavart meglazítsuk, a kurátor nevű próza szereplőkről olvasható az Ítélet legyen című kötet. És hát végig cikázott az agyamban Nádas Pétertől Bartis Attiláig. Ágota Krisztóf is beugrott, igaz, hogy ő nem ikerlányokkal, hanem ikerfiúkkal dolgozott a nagy füzetben. Egy szó, mint száz. Gerőcs Pétert várjuk vissza. Mondanám, hogy Európába, de inkább fogalmazzunk úgy, hogy az olvasói közéletbe egy hosszabb írói munkafolyamat után, és akkor innen folytatjuk. Köszönöm szépen!
Én is nagyon szépen köszönöm.